Urunkban Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. A közvetítés miatt kicsit rövidebb lesz majd a hittanóránk, azonban a hittanóra második felében lesz majd lehetőség telefonon is kérdezni, hozzászólni az elhangzottakhoz. Eljutottunk Máté evangéliumának 13. fejezetéhez. Az elsőtől a 9. versig fogom felolvasni, amikor Jézus a hajóról tanít. Egyik nap Jézus kiment a házból és leült a tópartján. Nagy tömeg gyűlt köréje, ezért beszállt egy bárkába és leült. A tömeg pedig a parton maradt. Ekkor példabeszédekben sok mindenre tanította őket, mondván, íme kiment a magvető vetni. Amint vetett, némely szem az útszélre esett. Jöttek az égi madarak és fölcsipegették. Más mag köves talajba hullott, ahol nem volt neki elég föld. Gyorsan kikelt, mert nem volt mélyen a földben. Amikor azonban forrón tűzött a nap, elszáradt, mert nem volt gyökere. Ismét más szúrós bogáncsok közé esett. Amikor a bogáncsok felnőttek, elfojtották. A többi jó földbe hullott, s termést hozott. Az egyik 100-szorosat, a másik 60-szorosat, a harmadik meg 30-szorosat. Akinek füle van, hallja meg. A magvető az ige hirdető képe Jézus példabeszédében. A magvető az isteni tanítás magját veti, melyet maga Isten ad a magvetőnek. A mag fontos élelmiszer és takarmány, fűszer, gyógyszer, alapanyag. Átvitt értelemben valaminek a közepe vagy lényege, az ember külső vagy belső lelki világa. Az Ószövetségben Isten a harmadik napon teremtette a magot termő növényeket, a kalászosokat és a húsos gyümölcsöket. Az evangéliumban a mag az Isten igéje, melyet a magvető vet el, ahogy hallottuk az imént felolvasott evangéliumi részben, és a mennyek országának fiait is jelképezi. Jézus példabeszédeiben Isten országának képe a mustármag, melyet kertben ültetnek el, és el kell halnia ahhoz, hogy bő termést hozzon. Jézus a saját halálára is utal e képpel. Őt is egy kert sírboltban temették el. Föltámadása az üdvösség bő termése az ember számára. A mag Szent Pál apostolnál is a föltámadása való testnek a képe. Hallottuk az evangéliumban, hogy a jó földbe hullott mag bő termést hoz. A termés átvitt értelemben emberi tevékenység eredménye. A Szentírásban az Úr törvényének megtartása bőséges és áldott termést hoz. Meg nem tartása átkozott termést hoz. A bölcsesség termése értékesebb az aranynál. A gonosz termése bűnbe visz. Az igaz ember termése az élet fája. Ezekre ugye találunk utalást a Szentírásban. A jó munka termése dicsőséges, Jákob megigazulásának terméseként pusztulnak el a bálvány oltárok. A kegyelem termése a Szentlélek gyümölcsei. A bő termés feltétele a mag elhalása. Ezt ugye János evangéliumában olvassuk a 12. fejezetben. A szőlő termése a Krisztusban megmaradás. A magvető példabeszédében a termést hozó gabonaszem a Krisztust hittel hallgató ember képe. Az ember szíve termése, az ember szív termése a cselekedetei. Hallottuk szintén az előbb idézett evangéliumban, hogy némely mag olyan földbe hull, hogy a gyökér könnyen elszárad és nem tudja tovább éltetni a növényt. A gyökér a hajtásos növények talajban lévő szerve, rögzít, fölszívja a vizet a táplálékkal, raktároz, kapaszkodik. A gyökér a fa szobrászat egyik kedvelt anyaga. A Szentírásban az igazság ismerete, a halhatatlanság, az istenfélelem, a bölcsesség gyökere. Minden rossz gyökere a bírvágy. A szikkadt földből kihajtó gyökér a messiás képe. A gyökér és a fa ágai a leszármazási összefüggés, Jessze gyökere Krisztus Dávidi származásának képe. A magvető példabeszédében a gyökér nélküli mag a kitartás nélküli hit képe. Kedves testvérek, az idézett evangéliumi részben a köves talaj, illetve a tövises talaj arra utal, hogy kevés a kitartás az emberben. Valójában a kitartás a türelem és az álhatatosság társ erénye, mely képessé teszi az embert arra, hogy értelmes célért a kellő ideig tevékenykedjen, dolgozzon, illetve a szükséges áldozatot meghozza. A kitartásnak megfontoltságból kell táplálkoznia. A Szentírásban a kitartás mindig az isteni gondviselés elemi megtapasztalására épül. A nép szabadítása, nagy vezetőink, megmentőink és megmentőinek és proféttáinak küldetése. A kitartás legfőbb alapja azonban Isten szava, annak kinyilatkoztatása, hogy ő van. És mint igazságos bíró mindenkinek megfizet érdeme, vagyis kitartása szerint. A kitartás gyakran próbatétel, mely az ember tökéletesedését szolgálja. Máskor csoda jele, úgy mint például gondoljunk csak Eszter imádságára, vagy amikor a három ifjú a tüzes kemencében volt, vagy Sámuel születésé, se valójában édesanyja Anna kitartó imádságának jutalmaként történt. A kitartás nagy példaképe Jób és a Jób könyve. Az Új Szövetségben Jézus a főpapi imában nyilatkoztatja ki a kitartás lényegét és célját, amikor azt mondja, maradjatok meg az én szeretetemben. Ha teljesítitek parancsaimat, megmaradtok az én szeretetemben, amint én is megtartottam atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Az én parancsom az, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. A kitartás Isten parancsainak megtartása. A szeretetben való megmaradás alapja a parancsok megtartása. Az ember kitartásának jutalma részesedés Isten, Jézus Isten fiúi szeretetében. Isten minden próbatételt azért enged meg, hogy növelje bennünk a hitet, erősítse a reményt, tökéletesítse a szeretetet. A kitartás nélkülözhetetlen az emberi kapcsolatokban, tehát a barátságban, jegyességben, házasságban, az egyházi rendben, vagy szerzetességben, vagy akár a hűségben, továbbá a tanulásban, a kiművelt elme és lélek birtoklásában, a komoly tudományos munkában is itt tovább. Megmutatkozik a személyiség egészséges fejlődésében fontos játék különféle formáiban. Mindig a kitartás inkább az élet alaphelyzeteinek vállalásához szükséges, és az idő múlásával együtt gyarapodik, illetve igazolódik. Addig a türelem inkább egy-egy konkrét helyzet nehézségeinek viseléséhez szükséges. A hitéletben a kitartás nagy próbája a lelki szárazság, amikor a lélek nem képes a sokszor megtapasztalt jóra támaszkodva meglátni, hogy a próbatét mire való, hova vezet, Isten miért hallgat, elhagyatottságának lesz-e vége, és mi az értelme. De épp e bizonytalanság elvezet a tiszta tapasztalatoktól független vagy azokkal ellenkező hitre. A kitartás értelmességet igényel, bizonyos jó értelemben vett igénytelenséggel. Mindig választani kell a pillanatnyilag mutatkozó, élvezett szórakozás és távolabbi célokért való áldozatvállalás, munka, lemondás között. Fontos a szerepe a családnak és a nevelésnek. A jó családi nevelés nem annyira tiltással alakítja a kitartást, mint inkább a szellemileg értékes, érzelmekben gazdag környezettel, melyben az értékrendet a példa közvetíti. A családban kapott értékrend megszerettése és őrzése a kitartás és általa a személyiség legjobb fejlesztője. A fogyasztói társadalom és a tömegtájékoztatási eszközök nem segítenek a kitartás gyarapításában. Az új és a változatos, öncélú és örökös reklámozása kiiktatja a kipróbáltság követelményét, a figyelmet felaprózza, és ezzel az akaratot megfosztja a távolabbi, nagyobb célokra irányuló erőfeszítésektől. Kedves testvérek, most újból hallgassunk is komoly zenét Johann Sebastian Bachtól. Kedves testvérek, a magvetőről szóló példabeszédben jó szó van többféle földről, és végül is a jó földről, amely termést hoz. A Szentírásban a föld, mint az emberi élet helyszíne szerepel, mégpedig kétféle értelemben, föld, mint anyag, vagy föld, mint az élet tere. Mint anyag, eredeti jelentés a palesztinai pusztaságok szürkés-fehér mészkő felszínével szemben a vörös földművelése alkalmas talaj. A gyász jeléül földet, port vagy hamut hintettek a fejükre. Edényeket, oltárokat és öntőformákat állítottak elő földből, vagyis agyagból. Abból, hogy Námán egy szekérre való földet vitt magával Damaszkuszba, megmutatkozik a termőföld jelentés. Ezt a földet az ember megmunkálja, megtrágyázza, beveti, a víz termékenyé teszi, és csúszómászok élnek rajta. Ugye mindenre találunk utalást szintén a Szentírásban. A föld lehet valakinek a birtoka. A Teremtés könyvéne 12. fejezetében az így értett föld a térként elgondolt földön belül az emberiség élettere, a halandóknak ez ad életet. Ezért nevezi Ezekiel Palesztinát Izrael tápláló földjének. A többi néppel kapcsolatban a föld nem politikai, hanem gazdasági fogalom. A szemita gondolatvilágban a természet és az ember sorsa szorosan összefügg egymással. Egész sajátosan érvényes ez a termőföldre, mely minden megtelepedett kultúra számára alapvető. Következésképpen az ember Istennel való kapcsolata szükségszerűen tükröződik a földdel való kapcsolatában, mely Isten irgalmából élteti az embert. A Teremtés könyvének 2. fejezetében a mai nyomorúságoktól mentes ősállapot emlékét 2 motívum őrzi. A paradicsom és a föld mesés termékenysége. Isten a földből formált embert elhelyezte a paradicsomban, de mert az ember szembeszegült Istennel, Isten kiűzte őt a földre, hogy művelje meg. A földi viszonyok eszerint azonosak a későbbiekkel. Egy másik elképzelés szerint a föld eredetileg sokkal termékenyebb volt, de az ember bűne következtében átok sújtotta. A Teremtés könyvének 4. fejezete szerint, mivel Káin, a földműves megölte öcsét, mindkettőjük anyja a föld megtagadta tőle gyümölcseit. Az 5. fejezetben, 29. versben újra megjelenik a megátkozott föld motívuma, de már reménykeltő összefüggésben, mert Noéban nagymértékben veszít erejéből. A szőlőművelés fölfedezés egy későbbi, teljesebb üdvösség ígérete. Ha megtartja Isten parancsait, Isten megáldja Izrael földjének termését, a gabonát, bort, olajat, és hosszú életet ajándékoz népének a földön. Miként a Sínai hegy, Palesztina is szent föld, mert Jahve tulajdona, ha a nép nem tartja meg Isten törvényét, átok sújtja a földet. Izraelt kivetik a földről, és megsemmisül. Ez, mivel a proféták újra meg újra fenyegették a népet jövendőléseikben, bekövetkezett, mert Izrael életmódjával és tetteivel beszennyezte a földjét. Az Úr azonban egyszer ismét népének adja a földet, melyet az atyáknak adott, és soha többé nem űzi el őket. Áldásával visszatér az ősidők mesés termékenysége, ahogy ezt Izajás 30:23-ban olvassuk, vetésednek esőben lesz része, bárhol vetsz a földön, és a föld termette kenyér ízes lesz és tápláló. Nyájad tágas, mezőkön legelnek majd azon a napon. Kedves testvéreknek megemlítem a telefonszámunkat 00 425 35 7 72 72 72. Még néhány perc maradt hátra a rövid hittanóránkból, és a témánk pedig a magvetőről szóló példabeszéd. Többek között a tövises és a köves talajról is szó volt a Szentírásban, most még erről szeretnék szólni, mi a kő, illetve a tövis, a bogáncs jelentése a Szentírásban. A kő Palesztinában nagy szerepet játszik a mindennapi életben. Jelenléte a profán használatban feladatot jelent, mert művelhetetlenné teszi a szántóföldet, tehát ki kell először szedni. A kőrakás emlékeztető jele a szerződéskötésnek, a Jordánon átkelésnek, temetkezési helynek, a szántóföld határának. Vitába keveredett férfiak követ kaptak föl, azzal ütötték egymást. Márk evangéliumának 5. fejezetében a gerázai megszállott is kővel ütötte, verte magát. A megkövezés a halálbüntetés végrehajtásának egyik módja volt. A kő fegyver paritjaként, illetve később kővetőként a városkapukat kővel torlaszolták el. Felhasználták a követ például ülőeszközként, súlynak. A magyar fordításban súly felel meg neki valamely tárgy elsüllyesztéséhez, vagy rejtekül, tűz csiholásához, kút vagy gödör nyílásának elzárására, továbbá sír lezárására. Faragott kő volt a malomkő, s faragta kőből dézsát sajtoláshoz. Ősi hétköznapi mértékegység a kődobásnyi kifejezés. Mindenek előtt azonban építő anyag volt a kő. A templom építéséhez olyan köveket használtak, amelyeket a kőbányában egészen készre faragtak. A nagy kövek az épület alapjául szolgáltak, vagy szeglet kőként, hogy biztosítsák a falak szilárdságát a sarkokon, ahol összeértek. A templomhoz és Salamon palotájához jól megmunkálták a köveket. Annál nagyobb hatású, hogy a legerősebb kövek sem nyújtanak abszolút biztonságot. A város romhalmazzá, kőhalommá válhat. Esetleg egyetlen kődarab sem marad belőle. Ez lett a sorsa a templomnak is, melynek köveire a zsidók annyira büszkék voltak, ugye, amikor a jeruzsálemi templom lerombolására gondolunk. Továbbá kultikus használatban kőből volt mindenek előtt a két törvénytábla, a kés, melyet a körülmetéléshez használtak. Mivel a kultikus tisztátalanság a kőre nem terjedt ki, kőkorsókban állt a tisztulásra szánt víz. Az oltárt faragatlan kőből kellett építeni. A szó héber megfelelője bálvány értelmet is hordozhat. Átvitt értelemben a kő az élettelent, élvezhetetlent jelképezi. Ellentét párokban Isten kő, emberkő vagy testkő és kenyérkő. A kövek a jogtalanság és az erőszak ellen kiáltanak. Vádolják azokat, akik távol tartják a népet Jézustól. Továbbá Isten mindenható elevenítő ereje a kövekből tud Ábrahámnak utódokat támasztani, azaz megajándékozhatja a követ is termékenységgel. Ezért akarta a sátán Jézus megkísértésekor kenyéré változtatni a köveket, hogy megbizonyosodjon Jézus isteni hatalmáról. Jézus Pétert kősziklának nevezte, melyre az egyházát építi. Hasonló értelemben beszél Pál apostol is épületről, mely a keresztényekből, építő kövekből épül, s melyeknek szegletköve Krisztus. Péter apostol is élő köveknek mondja a keresztényeket, akikből a lelkiház épül. Krisztus szimbólumként a kő szegletkő, az ítélet eszköze, mely megtart vagy összezúz. A hit dönti el, hogy Krisztus a kő valakinek az üdvösségére lesz-e, vagy a kárhozatára. A kő az élő víz forrása. Végül még röviden szólok a tövisről, a bogáncsról, hiszen erről is szó van a magvetéről szóló példabeszédben. A köznyelben szórós növény gyűjtőneveként használják a bogáncs kifejezést. Gömb alakú, szórós, fészek virágzata van. Parlagon, hagyott földeken, útszélen terem, magvát a szél szórja szét. Kiszorítja hasznos füvet. A 9.-től a 15. századig, 15. század művészetében a földi szenvedés képe volt. Kedvelt díszítő elem a megváltó és a vértanú képeken. A rózsaszín virágú, magas növésű bogáncs Krisztus és a vértanúk mellett szenvedéseik nagyságára utal, illetve arra, hogy minél többet szenvedtek, annál nagyobbak lettek. A keresztre feszítés képeken a bogáncs a rossz jelképe. Szimbolikus értelmezése, jót elfolytó rossz, gyakran azonos a bojtorjánéval. Kedves testvérek, ennyi fért a mai hittanórába. Köszönöm, hogy az elmúlt fél órában velem tartottak. Köszönöm itt Észak-Komáromban Csepregi Lászlónak a műszaki szolgálatot. Szintén köszönöm Bíró Istvánnak Budapesten a műszaki együttműködés Lépes Loránt atyát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Lépes Lóránt atyával.